Hallatszik?
Igen, de szerintem neked jó hangod van.
Igen, én is úgy gondolom, hogy ez anélkül is menni fog. Nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget, hogy itt beszélhetek a kutatásomról. Köszönöm szépen Mariannak ezt a nagyon kedves felvezetőt. Annyit bocsátanék előre, hogy ez a kutatás egy folyamatban lévő dolog, még nem minden része teljesen kidolgozott. Én tulajdonképpen Szent Jeromoshoz a magyar nyelvű késő-középkori kódex irodalom felől jutottam el, és természetesen ez az, amihez a legjobban értek, de úgy éreztem, hogy ahhoz, hogy megértsük, vagy megértsem azt, hogy ezek a késő-középkori magyar nyelvű szövegek tulajdonképpen mit is mondanak el a szentről, ahhoz kicsit meg kell nézni a kultusznak az egyéb vonatkozásait is. Az előadásomban tehát először egy nagyon-nagyon rövid ilyen életrajzi felvezető után a kultusz kialakulásáról beszélnék, ennek a fontosabb helyszíneiről, itáliai, dalmáciai, illetve tágabban kelet-közép-európai kultusz. Utána térnék át a magyarországi, a kultusz magyarországi jelenlétére, kicsit bemutatnám a Jeromos képzőművészeti ábrázolásait, aztán jönnének a szövegek, a skolasztikus prédikáció irodalom, picit a késő-középkori könyvkultúra, illetve végül a magyar nyelvű kódexe. Hogy nem kell a mikrofon? Jó, hogyha ha mégis kellene, akkor... Jeromosról szerintem itt a teremben szinte mindenki tudja, hogy ugye a környékünkön született, ugye, és ezért is érdekes az előadás szempontjából. Ő maga írja le a De Viris Illustribus című munkájába a saját magáról készített szócikkbe, hogy ugye Dalmácia és Pannonia határán született, viszont a szülőváros, a Stridon, az elpusztult. Itt egy térkép látható erről a vidékről, hát a máig vitatott, hogy tulajdonképpen ez a Stridon hol is feküdt, többféle feltételezés van, talán ami a legvalószínűbb az, hogy ott a Aquileiától egy picit így északra tartó vonal mentén helyezkedett valamerre el ez a városka, amit a gótok elpusztítottak. Jeromos keresztény családba született, keresztényként nevelkedett, viszont csak felnőtt korába keresztelkedett meg. Ugye miután a szülővárosában bizonyos fokú elemi oktatásban részesült, Rómában tanult tovább, retorikai ismereteket, valamennyi görögöt is talán, bár ezt pontosan nem lehet tudni, hogy mennyit. Rómában keresztelkedett meg, illetve itt nagyon nagy hatást tettek rá az ókeresztény mártíroknak a sírhelyei, a katakombák látogatása, és erről már gyakran ír a műveiben is. Később a tanulmányai befejeztével a császári fővárosba, Trierbe élt, és itt szembesült élete egyik legmeghatározóbb, hát ideáljával, a remete élet egyiptomi eredetű eszmerendszerével, és itt születhetett meg benne az elhatározás, hogy ő maga is aszketikus életet fog élni. Hát ennek az elhatározásnak a megvalósításában nem volt valami gyors, elég sokat vívódott, hogy ez hogy is történjen, hol is történjen. Keleti útja során aztán 375 táján kivonul a sivatagba, de ez neki nem bizonyul hosszú életformának, mert az ottani, a helyi remetékkel való konfliktusok miatt aztán visszatér a Antiókiában, az egészségesebb bírja annyira ezt az életmódot, tehát a saját maga által elvárásként támasztott elképzelések azok nem annyira működnek számára a valóságba. Viszont miután ez a sivatagi remetéskedés lezárul az életében, utána szentelik pappá, illetve egy nagyon fontos életszakasz következik be számára. Rómában utazik, ahol Damaszusz pápának a segítője, tanácsadója, megbízottja lesz, innen ered majd az az elképzelés, hogy ő bíboros volt a későbbiekben, mert hogy egy pápának a környezetében ilyen közeli munkatársként működik. A római évek alatt továbbra is ennek a szerzetesi, aszketikus életideálnak a propagálója, viszont itt főleg női közösségeket, vagy női, hát egy ilyen lazább hálónak a középpontjává válik, főleg arisztokrata hölgyek tartoznak a társaságába, akiket meggyőz ennek az aszketikus és szerzetesi életideálnak a fontosságáról és a követendő voltáról. Viszont emiatt a helyi társadalommal, vezetőkkel, akár egyházi emberekkel konfliktusba kerül, és végül így indul el keleti, úgymond száműzetésével, és Betlehembe telepedik le, ahol aztán élete nagy részét tölti. Ugye itt egy kettős kolostort alapítanak a Paula nevű védencével, aki arisztokrata hölgyként ezt anyagilag is tudja támogatni, és itt születnek meg a nagy részt a munkái is, a Biblia kommentárjai, fordításai, különböző történeti munkái és számtalan levél. A kultusza, ami halála után elég gyorsan kezd alakulni, aztán az évszázadok során ettől a nem minden vitán felül álló és sokszor a kortársak számára talán nem is annyira szimpatikus figurából egy minden kétségen felül álló és talán a valós történeti figurával nem egészen kompatibilis szent alakot képez. A kultusz bemutatása során Rice-nak erre az itt megmutatott munkájára alapozok főleg. A jeromos legendák már a késő antikvitás idején születnek meg, több is latin nyelvű, és ezek olyan csodás elemeket hoznak már be az életrajzba, aminek természetesen a nincsen túl sok nyoma, viszont a középkor számára legfontosabb és a kultusz alakulása szempontjából talán a legfontosabb legenda változat az a legenda aurea vagy arany legenda gyűjteményében megjelenő Jacobus de Voragine által elkészített legenda változat, az már számtalan csodával dolgozik, talán a leghíresebb ezek közül, ami aztán az ikonográfiai ábrázolásokba is visszatér, az oroszlános csoda, hogy egy oroszlán betéved sebesült mancsal a jeromos cellájába, jeromos kihúzza a tövist a mancsából, és az oroszlán az a kolostor szolgálatába szegődik. A legendák mellett nagyon fontos inspiráló, vagy hát ilyen impulzust adott a kultusznak 8. Bonifácnak az a rendelete, amelyet 1295-ben bocsátott ki, ugye egy dekretálisba, amelynek során nem csak Jeromost, hanem még másik három egyházatját, Gergelyt, Ambrust és Ágostont kiemelt tisztelet tárgyaként mutatta fel, és kettős officiumot rendelt el az ünnepükre, ezzel az evangélisták és az apostolokkal egy rangra emelte őket. A másik fontos momentum a jeromos kultuszának felívelése szempontjából az az erekélyének a megtalálása és a transzlációja. Jeromos Betlehembe temették el a születés barlangjának a bejáratához, és a 13. század végén 1285-ben újra ugye átviszik az erekjéket Rómába, a Santa Maria Maggiore Bazilikába, ahol egyébként a jászol erekje is szerepel, tehát ott kvázi Jeromos újra egyesül a Szentföldről oda került születés erekjével. Ennek a templomnak a környezete illetve a templom környezetében működő szerzeteseknek van óriási szerepe a kultusz újragondolásában. Ugyanis itt születhettek nagy valószínűséggel azok a népszerűsítő szövegek, amelyek új elemet visznek a jeromos legendák világába. Ez a Translatio corporis beati hieronymi, vagy Vitae et transitus sancti hieronymi című szöveg tulajdonképpen három ilyen apokrif levelet tartalmaz. Ezeket Szent Ágostonnak, Cremonai Eusebiusnak és Jeruzsálemi Cirilnek tulajdonították. Valószínű, hogy a templom környezetében működő domonkos szerzők írhatták ezeket. Ezek a szövegek egyáltalán nem a jeromos életével, hanem a halálával, illetve a halála után végbe menő csodákkal foglalkoznak, és így átbillentik a jeromost a remete életet, vagy még inkább egy ilyen tudós, értelmiségi életet élő több oldalú, vagy sok oldalú figurából egy csodatévő, nagyhatalmú szentnek a szerepkörében, aki akár halottakat is fel tud támasztani. Ennek a szövegkorpusznak a terjedése mellett nagyon fontos a különböző itáliai értelmiségieknek a szerepe, akik tudatosan építik, propagálják a Szent Jeromos kultuszát. Giovanni d'Andrea kánonjogász több szöveget ír, verses és prózai szöveget is arról, hogy milyen fontos Jeromosnak a tisztelete, illetve hogy ennek a tiszteletnek hogy kell megvalósulnia, hogy gyerekeket kell jeromos névre keresztelni, meg hogy kell őt tulajdonképpen ábrázolni. Fontos Pier Paolo Vergerionak a szerepe is, aki egy fogadalom következtében évente beszédeket tart a jeromos életéről. És ekkoriban alakul ki az az ikonográfia is, ami jeromos bíborosként ábrázolja általában oroszlánnal dolgozó szobájába. A kultusz számunkra nagyon fontos mozzanata onnan, abból a magból alakul ki, hogy Jeromos ugye a Dalmácia és Pannonia határán született. Nem lehet pontosan tudni, hogy mikor kezdődtek az azzal kapcsolatos elképzelések, hogy Jeromos tulajdonképpen, lévén, hogy itt született szláv volt, természetesen ő még a szlávok megjelenése előtt született Dalmáciába, de hát ez a korabeli történeti elképzelésekkel, látásmóddal ez nem volt összeférhetetlen. A 13. század táján bukkannak fel olyan dokumentumok, amelyek azt állítják, hogy Jeromos azon kívül, hogy ugye szláv lehetett, ugye, vagy az anyanyelve szláv volt, ő a szlávoknak apostola is volt, írást talált ki számukra, a glagolita írást, lefordította a liturgiát szláv nyelvre, illetve Bibliát is szláv nyelvre fordított. Itt tulajdonképpen egy nagyon érdekes konstrukció és folyamat az, ami végbe megy így valószínű több évszázad során. A glagolita ABC kidolgozása, illetve magának a szláv liturgiának a kidolgozása is ugye Cirilnek és Metódnak a munkája, akik ezt akkor dolgozzák ki, amikor a Nagymorva birodalomba indulnak szláv nyelvterületre, térítő útra, ugye még jóval korábban, ugye 8. században. Mikor nekik a haláluk után a követőiknek távozniuk kell az északi szlávok köréből, akkor a Balkán félszigetre menekülnek, magukkal hozzák ezt a szláv liturgiát és az ABC-t is, ami valószínű, hogy itt tovább él. Viszont az évszázadok során részben feledésben merülhetett, hogy ki is valójában ennek a fordításnak, illetve ennek az ABC-nek a valós szerzője, és lévén, hogy Jeromos az, aki a régiónak talán a legrangosabb szülötte, neki tulajdonítják. Egyes kutatók szerint ilyen önvédelmi gesztusként, mert hogy akkor az ő tekintélye az hitelesíteni tudja ezt a latin nyelvű papság által sokszor megkérdőjelezett és vitatott létjogosultságú szláv liturgiát. Más kutatók szerint, ugye Giulia Vercolancev, aki egy nagyszerű könyvet írt ennek a Jeromos a szlávok apostola kérdéskörről, ő azt mondja, hogy szerinte ez inkább a latin papság részéről elkövetett tévedés, félreértenek egy bizonyos szöveg helyett, ami Jeromosnak ABC-t tulajdonít, és ebből így fokozatosan alakul ki az a koncepció, hogy ő a glagolita írásnak a szerzője. Viszont ez az elképzelés annak ellenére, hogy esetleg nem a helyi szláv nyelvű papság részéről jelentkezett, nagyon fontos volt a pápaság számára is, akik híveket próbáltak szerezni a latin kereszténység, latin egyház számára az ortodox részén is a Balkán-félszigetnek. A dalmáciai kultusz későbbi alakulásával én nem fogok foglalkozni, erről a CEUN készül, tudtam el, egy doktori dolgozat, Inez Ivics készíti, ő már írt ebbe a témába egy mesteri dolgozatot, illetve nemrég jelent meg a Hungarian Historical Review-be egy átfogó tanulmánya. Ez a Jeromos a szlávok apostola kérdéskör, ez importálódik a középkor során IV. Károly uralkodása idején Csehországba is. IV. Károlynak a birodalmi ambícióiba ez nagyon szépen beilleszkedik, illetve az ő a cseh nyelvet, szláv gyökereket propagáló törekvéseiben. Ő egyrészt Jeromosnak, magának az itáliai kultuszát is pártfogója népszerűsíti, ugye az ő kancellárja, Jánze Stredi, az, aki ezt a Jeromos újragondolt itáliai kultuszát megörökítő latin szöveget először talán eljuttatja Csehországba, van egy általa IV. Károlynak dedikált kézirat erről, illetve készít ebből a szövegből egy német fordítást. A Giovanni d'Andrea szövegeit is eljuttatja Csehországba. Készül aztán erről a szövegről még cseh fordítás itt a középkor folyamán. A IV. Károly a tudomást szerezve arról, hogy Dalmáciában léteznek szláv nyelvű liturgiát, illetve szláv nyelvű írásbeliséget ápoló szerzetesek, kolostorok, importál egy ilyen közösséget, egy benedekrendi glagolita közösséget és kolostort alapít számukra Prágába, ahol szláv liturgiát végezhetnek, egy nagyon jól felszerelt központi helyen levő kolostorról van szó, és ennek a kolostornak az egyik legfőbb patronusa egyéb ilyen szláv patronus szentek mellett az Jeromos. Általában róla vagy ráhivatkozva emlegetik ezt a kolostort. Ennek a kolostornak óriási szerepe van a cseh nyelvű írásbeliség alakulásában. Talán az egyik bibliafordítás, korai cseh bibliafordítás is ehhez köthető. És aztán ennek a kolostornak egy filiáját Anzsú Hedvig és a férje Krakkóba is megalapítja, ott viszont ez a Jeromos mint szláv szent kultusz nem annyira indul be, illetve az anyanyelvű írásbeliségnek se ad akkora lökést, viszont cseh szövegek eljutnak Lengyelországba, sőt ugye a Lengyelországon keresztül az ortodox ruténokhoz is. Magyarországra a kultusz lehetséges, hogy két irányból is érkezhetett. Egyrészt ugye ott van ez a dalmáciai, egyre népszerűbbé váló tisztelete, másrészt pedig nagyon erős lehetett ennek az északi, csehországi, lengyelországi kultusznak a szerepe is. A 14. században, sőt már a 13. század legvégén vannak jelei annak, hogy Jeromos újra gondolt kultusza az Magyarországra is megérkezett. a bonifáci rendelet, ami a kiemelt tiszteletét mondja ki az egyházatyáknak, az az esztergomi egyházmegye legrégibb ünneplajstromába is szerepel utalás szintjén, ezt Solymosi László fedezte fel egy 15. századi kéziratban. A kultusznak a későbbi megjelenését jelzi az, hogy viszonylag kevés olyan templom vagy kolostor van, amit Szent Jeromos tiszteletére szenteltek. Mező Andrásnak a középkori patrocíniumokat tárgyaló munkája az egy kolostort, egy pálos kolostort nevez meg, illetve egy plébánia templomot. Ugye ez a Jófa, ez Nagyvárad környékén van, Stridóvár az viszont a déli vidékeken, úgyhogy ott nyilván ez a dalmáciai hatás lehetett erős. Ugyan ő, mármint hogy Mező András két Jeromos tiszteletére szentelt oltárt említ, hogy volt neki oltára a Szent Adalbert székesegyházba, Esztergomba, illetve Beszterce bányán a Szűz Mária templomban. A következő részben itt kicsit bemutatom azt, hogy milyen képzőművészeti ábrázolások, falképek, oltárképek, szobrok maradtak meg a középkori Magyarországról. Hát ez részben ugye magának a forráscsoportnak a hézagos fennmaradása miatt nagyrészt észak, meg észak-kelet Magyarországról származó alkotások. Ugye ezeken a Jeromos nem egyedül szerepel általában, hanem mint a négy egyházatya egyike, ilyen kollektív csoportként, ugyanúgy, mint a négy evangélista vagy a 12 apostol. Ezeken az ábrázolásokon, legyen szó falképekről vagy szárnyas oltárokról, általában ezek az egyházatyák nem központi figurák, hanem csak kiegészítő ikonográfiai elemek, megerősítik a fő ikonográfiai programját az adott oltárnak, vagy pedig templomnak. Ez azt mutatja, hogyha fontos is a kultusz, nem volt annyira fontos, és nem volt főleg annyira elterjedt, mint például a Dóri által kutatott vértanú szenteknek a tisztelete, akiknek sokkal-sokkal több ábrázolása maradt fenn erről a területről is. Jeromos tipikusan ezeken az ábrázolásokon bíborosi öltözékbe szerepel, és szinte elmaradhatatlan mellette a kis oroszlán figura. Ugye ez egy viszonylag korai, 14. század közepéről származó falképfestés, ugye a négy egyházatya látszik, Jeromos ott legfölül a piros kalapba, ugye, és nagyon gyakori az, hogy őket a négy evangélista szimbólumai mellett ábrázolják itt is, ugye egy-egy egyházatja, illetve egy evangélista szimbólum és egy angyal társaságában jelennek meg. Ez az ábrázolás, ami már a 14. század végéről maradt fenn a csarodai templomba, azért különleges, mert Jeromos, aki ott félig látszik a jobb oldali kép alján, szerzetesi ruhába jelenik meg, nem pedig bíborosként. Hát sok, ugye főleg szerzetesi közönség számára ő úgy volt fontos, mint kolostor alapító, illetve a monasztikus ideálnak a propagálója, és ezt tükrözheti ez az ábrázolás. Itt már a szárnyas oltárok következnek, itt nagyon szépen látszik, hogy egy ugye Szent Mihály arkangyal oltárról van szó, a központi figura mellett négy oldalt szerepel a négy egyházatya, Jeromos az oroszlánnal, bíborosi kalappal ott fölül látható. Ez egy részben megmaradt oltár, ugye a teljes oltár kompozíció nem maradt fenn, itt a központi szoborfigura Szent József, aki az oltár névadója, ő későbbi, nem középkori, úgyhogy itt csak a négy egyházatya ábrazolását mutatom. Ugye itt Jeromos a dolgozó szobájába éppen kirántja a tövist az oroszlán mancsából. Ugye itt ez egy olyan oltárkép, ahol csak kettő jelenik meg ugye a négy egyházatjából, ugye az egyik oldalon a pápai tiarával az Nagyszent Gergely, a másik oldalon pedig Jeromos, a két központi figura, ugye Szent Márton és Szent Miklós, ugye az egyházatják azok természetszerűleg nagyon gyakran püspök szentek társaságában szerepelnek. Ez itt két fa szobor, amelyek már az oltár, az őket, vagy attól az oltár kompozíciótól függetlenül maradtak fenn, ahol eredetileg állhattak. Itt is Jeromos bíboros kalappal szerepel, és ott a lábára felkapaszkodik a kis oroszlán, az lehet, hogy annyira nem látszik jól. A képzőművészeti ábrázolások felvillantása után most áttérnék a Jeromos megjelenésére a középkori Magyarország írásos kultúrájába. Ha átnézzük azt a könyvanyagot, amelyről ugye egyáltalán a középkori Magyarországról tudunk, én a Bibliotheca Hungarica köteteibe kerestem végig a Jeromos tól, illetve Jeromosról szóló műveket, akkor azt a következtetést vonhatjuk le, hogy Jeromos viszonylag népszerű szerző, kódexekben is előfordulnak művei, illetve róla szóló legendák, többek között ez a három apokrif levelet tartalmazó szöveg is, de főként az ősnyomtatvány anyagban, ami sokkal nagyobb arányban megmaradt, képviselteti magát. Leggyakrabb előfordulás az a bibliai könyvek bevezetőinek a szerzőjeként szerepel, természetesen a késő középkor számos biblia kiadása miatt. A levelei lehettek viszonylag népszerűek, ebből több kéziratos, illetve nyomtatott kiadás is maradt fenn. Szerepelnek ebbe az anyagba Jeromos összkiadások is, amiket itt Magyarországon használhattak, illetve kisebb részben előfordulnak azért a történeti művei, az életrajzai, vagy a különböző bibliai könyvekhez írt kommentárjai. Az egyik korai magyar könyvben való felbukkanása az a Magyar Anzsú legendárium, ahol a legendáját négy kis kép jeleníti meg. Az kettő ebből a Magyar Anzsú legendáriumot művészettörténeti szempontból legújabban tárgyaló Szakács Béla Zsolt szerint viszonylag gyakori. A két középső, ugye ez meg aztán a következő dián látható, viszonylag ritkább ábrázolás. Ugye az első képen ugye ilyen szerző vagy auktor portréként Jeromos éppen a számtalan művét írja. Ezen a képen az állítólagos pápai megválasztása szerepel, miszerint Damaszusz pápa után őt szerették volna pápának, de mivel egyesek ott cselt vetettek neki, ez látszik ott a szélső képen, és egy női ruhát készítettek oda éjszaka az ágya mellé, amit úgy zsolozsmázásra indulva hirtelen magára kapott, és emiatt szégyenbe maradt, és kénytelen volt lemondani a pápai funkcióról. Illetve itt az utolsó, ez megint egy viszonylag gyakoribb típusú ábrázolás, a temetését mutatja. A Jeromos már nagyon korán, vagy viszonylag korán megjelenik a magyarországi skolasztikus prédikáció irodalomban. A 13. század végén valószínűleg a budai Domonkos Studium Generálén keletkezett úgynevezett pécsi egyetemi beszédek tartalmaz már két szermot Jeromosról. Ezek tipikusan úgy ábrázolják Jeromost, mint tudóst. Ugye hát már a szermó témájául választott prédikátor példabeszédek könyvéből származó idézet is az eruditus voltát emeli ki. A másik beszéd, a 125. szermó, az szintén a tanításról szól, picit inkább az egyházi funkcióját hangsúlyozza. A 124-es beszéd az elmondja, hogy mennyire fontos volt a Jeromos számára ugye a szent tudományoknak a tanulmányozás, az, hogy ezt a tudást a részben, ugye Isten ajándékaként, kegyelemből szerezte meg, ugye, hogy eruditus volt tanulás során, illetve a kegyelem során. Ezt a tudást ő nem öncélúan szerezte meg, hanem másokat is megtanított rá, ugye, hogy átadja ezt a tudást, itt kiemeli a szöveg az ő biblia magyarázó szerepét, illetve nagyon fontosnak, illetve fordító szerepét, és fontosnak tartja azt, hogy ő nem csak tanult, hanem példát is mutatott, nem csak szóval tanított, hanem a példájával is. Ez itt egy picit a szöveget azt megvagdaltam, amint a pontok jelzik, a hivatkozásokat hagytam ki. Elsősorban viszont nagyon szépen látszik az, hogy Jeromost egy ilyen kvázi egyetemi, vagy főiskolai, vagy minden esetre egy tudós közönség számára, hogy mutathatja be egy 13. századi prédikátor. Ugye ez mint a beszédnek készülhetett. A Jeromosról, Jeromostól származó szöveg a gyulafehérvári sorok kódexében is szerepel, illetve Jeromosról prédikációkat írt a két késő-középkori obszerváns mintaprédikáció szerző, Temesvári Pelbárt és Laskai Josvát. Temesvári Pelbárt tulajdonképpen a prédikációt nem is adja meg, hanem ott áthivatkozik az egyházdoktorokról szóló általános beszédre. Laskai Josvát viszont egy hosszú beszédet is ír a legenda mellett. Temesvári Pelbárt ő csak a legenda aureából, illetve kis kiegészítésekkel ezekből az apokrif levelekből az életrajzot adja meg. Magyarországon, ugye a késő középkorban Jeromosnak jelentős volt a tisztelete a Magyarországra érkező, illetve itt kinevelődött humanisták körében is. Tudjuk, hogy Pier Paolo Vergerio élete utolsó évtizedeit itt töltötte, azt viszont nem tudjuk pontosan, hogy neki a kiemelt Jeromos tisztelete hagyott-e itt nyomot, de valószínű, hogy a vele kapcsolatban álló humanisták, azok például Vitéz János valamennyire részesülhettek ebből a különleges Jeromos tiszteletből. Több Korvina is Jeromos műveket tartalmaz, illetve egy nagyon érdekes könyvtörténeti adalék az, hogy az egyik korai magyarországi ősnyomtatvány, az egy Jeromos életrajz, Laudibius Zachiának a humanista szempontok alapján megírt, Jeromos tudósként ábrázoló latin nyelvű életírása, ami az úgynevezett konfessionáli nyomdának a terméke. Hát ez a mű maga nem Magyarországon született, de azért az árulkodó, hogy igény lehetett ennek az itteni kiadására is. Most végül áttérnék arra, hogy Jeromos hogy szerepel a középkor hát legvégén, ugye itt a 15. század utolsó, illetve a 16. század első évtizedeiben megszületett magyar nyelvű irodalomban. Ugye egyrészt ezekben a nyelvemlékkódexekben szerepelnek Jeromosnak tulajdonított művek, szólnak róla prédikációk és legendák, illetve talán a legfontosabb az, hogy a Biblia fordítások kapcsán ő az, aki szóba kerül mintaként, illetve az egyik fontos tekintélye az egyéb témájú prédikációknak is, akire számtalan hivatkozás történik. Kartauzi névtelen például 54-szer hivatkozik rá az érdi kódex beli prédikációkban. Az egyetlen, hát Jeromosi mű az egy breviáriumi olvasmánynak a tolmácsolása, ez a Döbrentei kódexben jelenik meg, ugye Nagy Boldog Asszony napjára készült prédikációnak a fordítása. Hát nem mindenhol a leggördülékenyebb, azt mondhatnánk, viszont mégis ugye jelentős az, hogy ugye pont ezt a szöveget választották ennek a liturgikus szerkezetű kódexnek a darabjául. A Virginia kódex egy sokkal érdekesebb, nem valódi Jeromos szöveget tartalmaz, hanem egy neki tulajdonított regulát, ami eredetileg szerzeteseknek készült, viszont itt a fordító az apácák számára dolgozta át, a Margit-szigeti domonkos apácák számára. Ez a regula monachorum kicsit rövidítve, illetve egyes fejezeteket kihagyva született meg ez a fordítás. Elsősorban Jeromos azért lehet itt fontos, mert hogy ugye az köztudott volt, hogy ugye ő nők számára számos szöveget írt, a női közösségek, női apáca közösségek számára ő egy ilyen modellszerű vezető lehetett. Ugye hát itt a közösségi életnek, a szerzetes életnek a megszervezéséről szól ez a szöveg, hogy kell viselkedni világiakkal, egyháziakkal, mi a szerepe a magántulajdonnak, illetve hogy alázatosnak és engedelmesnek kell lenni. A Jeromos életét azt több prédikáció, illetve legenda is bemutatja. Az Érsekújvári kódex az két legendát is tartalmaz. Az egyik a Legenda Aurea szövegváltozatának a magyarítása, kicsit rövidít, főleg amikor a Legenda Aurea az idéz Jeromostól, hát ezekkel az idézetekkel eléggé megkínlódott a fordító, és az ember nem mindenhol érti, hogy mi is lehetett az eredeti szöveg. Annál szebben elmesélt az oroszlános csoda, teszem azt, vagy a Jeromos női ruhába becsempészése, mert hogy nyilván a korabeli olvasóközönség számára, ugye akik csak anyanyelven tudtak olvasni, ezek voltak azok a moment, amik úgy érdekesek lehettek, és ezeknek valószínű a kidolgozására is nagyobb figyelmet fordíthatott a fordító. A másik szöveg az egyik ilyen pseudo-levélnek, a Szent Ágostonnak tulajdonított levélnek a fordítása, ami főleg a Jeromos nagyszerűségét, nagyságát dicséri, illetve a különböző csodáit mutatja be. Hát ennek is eléggé, ennek még talán nehézkesebb a fordítása, mert ebbe is rengeteg az idézet, ugye, hogy különböző egyházatják mit mondanak Jeromosról, és ezt még a korabeli magyar fogalmi nyelven elég nehéz reprodukálni. Az érdi kódex az szintén a Legenda Aurea legenda változatát követi, de beépít ezekből a pseudo levelekből bizonyos részleteket, amelyek a Jeromos csodálatos tiszteletre méltó voltát, illetve a halála utáni különböző csodáit ismertetik. Ez a legenda mellett egy prédikációt is tartalmaz az érdi kódex, ugye ahol ez egy ilyen tipikus egyháztanítóról, egyházdoktorról készült beszéd, nagyon hasonló a Szent Gergelyről vagy Szent Ambrusról készült más kódex irodalom beli szövegekhez. a prédikáció természetesen hangsúlyozza a jeromos tudós voltát, viszont szembeállítja az öncélú tudást, vagy világias tudást az Isten dicsőségére, illetve az egyház megjobbítására felhasznált ismeretanyag bölcsesség fontosságával. Ugye ez a szöveg, ez a prédikáció különösen kiemeli azt, hogy jeromos bibliafordító, illetve azt is, hogy ugye ő lén ki az egyházi zsolozsmát helyére állatá, tehát hogy neki ilyen liturgia alakulásába, megreformálásába is fontos szerepe van. Ez azért is fontos, mert hogy a késő-középkori kódexek nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy ez a liturgikus cselekvések, a kolostori életnek ez a központi eleme, ez megfelelő rendtartással menjen végbe, ugye hát itt a kolostori reformoknak, amiknek a hatására ez a kódex irodalom létrejött, nagy szerepe volt. Még egy érdekes kis szöveg maradt fenn, így különálló példaként a Kazinci kódexbe. Ez is ezekből a pseudo levelekből származik, viszont kiragadva példázatként funkcionál. Hát egy olyan kis csodatörténetet mesél el, ahol nem is jeromos, hanem egy jeromos ábrázolás távol tartja a kísértő ördögöt egy apácától, aki nagy híve jeromosnak, és a képét a cellájába tartja. Ha összegezni szeretnénk, akkor ugye ezekben a magyar nyelvű szövegekben elsősorban jeromos csodatevő szentként, aszkétaként jelenik meg. A tudósi munkája az kicsit úgy háttérbe szorul, tudjuk persze, hogy van, meg úgy egy-két utalás történik rá, de nem ilyen szempontból érdekes, hanem ugye a nagyszerű szerzetesként, a kolostori és az aszkéta élet mintapéldájaként, illetve a liturgia helyreállítójaként jelenik meg. Ugye az utolsó szövegcsoport, ami talán a legfontosabb a magyar irodalomtörténet szempontjából is, az jeromosnak a bibliafordítói tevékenységére történő alúziók. A kartaúzi névtelen például az Érdi Kódex latin nyelvű bevezetőjébe nem csak azt emeli ki, hogy jeromos Bibliát fordított, hanem ő az egyetlen így a magyar kódex irodalomban, aki ezt a szláv elemet beemeli, és elmondja, hogy ugye jeromos itt a közelünkben a szláv nyelvre átültette a Bibliát és a teljes liturgiát is. Nyilván a kartaúzi névtelen a déli, ugye dalmáciai kultuszból értesülhetett, ugye a irodalomtörténészek úgy gondolják, hogy ez valahol a délebbi vidéken működő szerzetes lehetett. Ugye ő mint ilyen példaként mutatja fel jeromost, akinek a bibliafordítói tevékenységét a magyaroknak is követni kell. Ugye itt van a latin nyelvű bevezető. Szintén bibliafordítóként példa a Székelyudvarhelyi kódexet elkészítő Nyújtódi András számára jeromos, aki a apácahuga számára készített fordításban kiemeli, részben lefordítja a jeromos által készített Judit könyve bevezetőt, és kiemeli azt, hogy ugye jeromos az, aki ugye lefordítja ezt a szöveget, és apácáknak fordítja le, és mint ilyen ő a saját maga számára példa értékűnek tekinti a jeromos tevékenységét, mert ő is apáca húga számára ugyanolyan technikával fordít, tehát hogy meg is magyaráz bizonyos dolgokat a női olvasóközönség számára. Ugye, és hogy ezt a könyvet aztán Judit ugyanúgy használhatja saját okulására a kolostori magányban, mint ahogy a jeromos írásait gyakran a Paula és Eusztókium, ugye a betlehemi közösség alapító tagjai is használták. összegzésként elmondhatjuk, hogy a jeromos kultusz annak ellenére, hogy nem a legnépszerűbbek közül való a késő-középkori Magyarországon, mégis a meglehetősen árnyalt különböző közösségek, értelmezői közösségek számára más-más oldalát felvillantó megjelenítésekkel találkozunk. Ugye a skolasztikus prédikációban hittudósként, tanítóként jelenik meg, anyanyelvű olvasók számára inkább ez az aszkéta csodatévő oldal a lényeges, illetve a nagyon fontos a Biblia fordítói tevékenysége, ami aztán nem csak a kéziratos kultúrában, hanem nem sokkal később ugye a 30-40-es években működő erazmista Biblia fordítók számára is modellértékű, illetve jeromos szerepel lokális szentként is, különösen a déli részeken, ahol ennek a kultusznak a szláv elemnek a beszivárgása azért érzékelhető, kitapintható. Köszönöm szépen a figyelmet!
Nagyon szépen köszönjük Korandi Ágnes kiváló előadását, amely szintén azt bizonyítja, hogy a magyar középkor csakis közép-európai összefüggésben lehet és érdemes megvizsgálni, mert szerintem amiket különösen a horvát és a magyar, a cseh kultusz fejlődésről mondott, és az, amit ahogyan a késő középkori magyar kultuszt ábrázolta, ez egy nagyon érdekes dolog számomra. Tehát én úgy gondolom, hogy jeromos lehetett volna magyar szent is. Tehát Pannonia az lehetett volna egy sokkal kiemeltebb ösztönző vagy ihletés a kortársaink számára, vagy a magyar királyságban élők számára, hogy felfutassák jobban vagy másképp a kultuszát. Ugye a pálos kultusz az mindenképpen figyelemre méltó, amiről itt kevesebb szó esett. De szerintem ez borzasztóan érdekes, amiket elmondtál. Főleg nekem nagyon tetszett ez az Anzsó legendárium ábrázolása, ami különleges a jeromos ábrázolások között, és ezúton is biztatnálak arra, hogy meg másokat is, hogy foglalkozzanak ezzel a témával, és esetleg egy valamilyen nemzetközi nyelven érdemes lenne ezt közé tenni, mert nyilvánvalóan a horvát vagy a cseh kutatás, ugye Ágnes már eléggé előre haladott a cseh nyelv tanulmányozásában és ismeretében, tehát ők nyilvánvalóan nagyon érdeklődnének ez iránt. Tehát számunkra, amikor a Strahovi kolostorba megyünk, vagy amikor IV. Károlynak a hazai cseh nyelv érdekében tett erőfeszítéseit nézzük, akkor tényleg csak sírva fakadhatunk, hogy ugyanennek a nagy császárnak a fia nálunk mit tett a magyar nyelvért. Semmit. És ez amilyen borzalmas nekünk, olyan érdekes lehet mondjuk egy nemzetközi társaság számára, akik erről mit sem sejtenek, mert lehet, hogy azt gondolják, hogy Zsigmond pont olyan jó fej volt, mint a magyar kultúrával vagy magyar irodalommal szemben, mint amilyen IV. Károly volt. Vannak-e kérdések, mert ezért ugrottam csak fel, és ezért kértelek, hogy maradj itt. Igen?
Patrológia Latin a 30. kötetében hivatkozott beasszonciótnál Beatrice Virginis, az milyen recepciót kapott? Én azért kérdezem, mert foglalkoztam más szempontból ennek a dogma történetével, és amikor megnéztem a 20. században született pápai dogmát, meg más is megnézte, akkor kiderül, hogy annak nagyon alapos, visszatekintő hivatkozása van, tehát még grúz szövegek feldolgozásaira is hivatkozik, de akkor akkor most nem ütköztem abban bele, hogy most a jelenlést használják, vagy nem használják. Tehát a kérdés arra irányul, hogy az asszumpciónak ugye nyugaton csak hagyománya van, és amikor ebből dogmát csinálnak, akkor ezt az egész hagyományt átnézik. Kérdés az, hogy ebbe belekerült-e ez a szöveg valahol valamilyen marginálisan, vagy nem?
Hát ugye ez a szöveg, aminek itt a fordítása elkészült, ez egy breviáriumi szöveg, tehát egy nagyon gyakran használt, ugye a szerzetesi közösségekbe nagyon jól ismert szöveg lehetett, azért is fordították le magyar nyelvre, mert hogy az ilyen, mint a Döbrentei kódex, az ilyen liturgikus szerkezetű magyar nyelvű kódexek azért készültek, nem hogy ugye magyar nyelven a liturgia idején bármikor megszólaljanak, hanem hogy olyan fontos szövegeket érthetővé tegyenek azok számára is, akiknek a latin tudása nem a legtökéletesebb, melyeket nagyon gyakran használnak. Tehát ilyen szempontból ez egy lényeges szövegnek tekinthető, hogyha szükségesnek érezték ennek a tolmácsolását, a magyarra fordítását.
Köszönöm, mert akkor viszont ez a plusz szó számomra, hogy breviáriumi szöveg.
Igen.
Mert nekem arra van szükségem más szempontból, hogy bizonyítsam, hogy ez egy 2000 éves tradíción alapuló dolog. Ezt nem én bizonyítom, ezt a pápa bizonyította, de az ember ír róla, akkor én nagyon köszönöm, mert egy ember nem vehet észre mindent, még akkor sem a breviáriumban.
Hát ugye itt érdemes végignézni magát a szöveget is, hogy pontosan ezt, hogy jeleníti meg ezt a kérdést.
Köszönjük szépen Földváron Sándornak a kérdést, amihez még csak annyit elég hozzá, hogy ugye Jeromos az első, aki Szűz Mária kultuszáról egyáltalán említést tesz, ugye ez a Nepocianushoz írott híres levélben. Tehát ez egy nagyon korai említése annak, hogy Szűz Mária tiszteletről egyáltalán beszélhetünk, tehát lehet, hogy ennek is lehet valamiféle köze ahhoz, amin te dolgozol. Van-e más kérdés? Igen?
A második kérdéssel kezdve, ugye ez valóban terv kicsit, mert ugye erről készült nekem egy hát ennek egy részéből egy angol nyelvű szövegem, abba kitérek az erasmista fordítókra, de ezt valóban érdemes lesz jobban is megnézni, csak az Erasmus kérdés az még jó terjedelmes kutatás, mert nagyon nagy az irodalma. Ami a hivatkozásokat illeti, azt itt most nem tettem hozzá, de nem én voltam az, aki ilyen rendesen megszámolt a kartaúzi névtelen hivatkozásait, hanem ezt Bán Imre tette meg, ugye a Kartaúzi névtelen műveltsége című kötetbe. Nekem az alapján, amit ő általában a kartaúzi névtelen hivatkozási szokásairól ír, inkább az tűnik nyilvánvalónak, hogy Jeromos mint egyházatya fontos, mert hogy körülbelül ugyanilyen súlyú tekintélyek a többi egyházatyák, hogy Ágostonnak úgy körülbelül hasonló számú idézete van, nagyon népszerű, úgy Ambrus ő kevésbé, Nagy Szent Gergelynek szintén, illetve aztán a szintén egyházatyaként is számon tartott, bár hivatalosan ugye ebbe a négyesben nem szereplő Szent Bernátnak nagyon magas az idézettsége. Hogy itt ahhoz, ha úgy végigolvasnám, én is ezeket az idézeteket egyenként akkor tudnám megmondani, hogy valóban ezt a kartaúzi vonalat mennyire erősíti, de az tény, hogy a szerzeteseknek külön fontos, ugye ez a Regula Monachorum tulajdonítás, illetve fordítás is azt mutatja, hogy a szerzetesek felől Jeromosnak különös jelentősége van, ugye, hogy ő egy ilyen korai rendalapítóként, kolostor alapítóként szerepel, és ezt a latin nyelvű prédikációk is, ugye, amelyeket természetesen Corduro Rendi szerzetesek készítettek, azok is kiemelik, hogy ő mint szerzetes, ő mint remete, vagy aszkéta, de főleg mint kolostor alapító és kolostort irányító szent, mennyire fontos.
Hát ezt nagyon érdemes kiemelni, hogy a Jeromos kultusz a csúcson jár a késő középkorban, és a reformációban is. Ugye Jeromos az egyetlen egyházatja, akinek nincsen korabeli, vagyis késő antik életrajza, vitája, hanem Erasmus, református Erasmus az, aki megírja Jeromos életrajzát, tehát ez azért szerintem egy rendkívül fontos dolog, és nagyon jó, hogy említetted ezt a másik életrajzot, ezt a Czakia féle életrajzot, tehát ezekkel is nagyon érdemes lenne esetleg tovább foglalkozni, hogy ilyen földvári mitos.
Igen, valóban, hogy viszont amit még ehhez hozzá lehetne tenni, az, hogy ugye itt nagyon függ attól, hogy itt a középkori kultusznak melyik rétegét nézzük, illetve a kinek szánt alkotásokról, kultusz szövegekről, képekről van szó, mert ugye azért az ilyen szélesebb, nem tudós közönségnek szánt szövegekben már jó értelemben ilyen bebetonozott tekintélyként jelenik meg Jeromos, úgyhogy ugye pont ezeket a kételj, vagy a modernizáló tendenciáit a trendekkel, az uralkodó trendekkel szembe menő, mi volt, tehát ezek a nagy közönségnek készült, vagy nagyobb közönségnek készült szövegek, ezek próbálják minimalizálni. Ugye ez kifejezetten mondjuk erazmistáknál, vagy humanista közönségnél jelenik meg ez az
orvos.
De ott megjelenik azért, igen. Bár valószínű, hogy ott se annyira hangsúlyos, de ott jelen van azért.
Nem cseréljenek, mert bevenem
Igen. És ezt hangsúlyozzák is azok a szövegek, amelyek ott készültek, hogy itt nem lehet tudni pontosan, hogy aztán ez a hirtelen megrelése az erekjéknek, meg ez a kultusznak a felfuttatása mennyire eredeztethető abból a tényből magából, hogy ott őrzik ezt a jászol erekjét.
És az meg csak egy szabadlán megjegyzés, csak hogy tökéletesen legyen a szöveg, hogy az a kettős officium az ünneplés, az egy eléggé alapjáratú officium, tehát ezt officium duplexnek hívták, és minden valamire valószínűleg officium duplexet kapott, ez nem jelentett az apostolokkal, meg az adminisztákkal azonos rangot, de mondjuk annyit jelentett, hogy nem lehet őket csak úgy kihagyni.
Köszönöm szépen a kiegészítést. Itt maga a pápai dekretális hangsúlyozza azt, hogy a négy egyházatja az a egyenrangú velük, de akkor ezt el kell hogy el kell akkor különíteni, hogy akkor nem amiatt van a duplex, hanem azon túl is, hogy ezt elrendeli, hangsúlyozza a pápa azt, hogy mennyire fontos ez a négy egyház tanító az egyház számára, ugye, mert hogy ugye a Szentírással kapcsolatos kételyeket tisztázni tudja, feloldani a csomókat, egy ilyen kontextusban szerepel ez, hogy ugyanolyan fontosak tehát, mint az evangélisták vagy az apostolok. De köszönöm nagyon szépen, mert ennek az egész kutatásnak még egy nagy hiányossága az a liturgikus megjelenése a jeromos tiszteletnek, amit még meg kellene nézni, de hát ehhez értek talán a legkevésbé, úgyhogy ez az, ami számomra a legnehezebb.
Ehhez egy szót még szabad kiegészítő, eszembe jutott, hogy 8. Orbán pápa adatta ki a visszára Romanum Slavonico Idiomateas Orbán Dragovitával, vagy mondva a 18 században, és Egri érseki könyvtárban van belőle kettő, meg ugyanannak egy példája az OSK-ban, mint a három Giuseppe Garanti Nuncius által került behozatalra, aki Esterházy Károlynak volt a könyveszerzője. Ezeket azért magadok le, mert ez az egyik szűke témám, hogy milyen szlavikák voltak Esterházy püspök által behozatva, és ezért megnéztem ezt a 2+1 példányt, annak idején még erről írtam, és akkor hát megbeszéltem szlavista kutatókkal is, meg Hátor Imre még akkor él, és hát az, hogy ezt a misszáliát is a De Congregatio, de Propaganda Fide nyomására nyomták, tehát lett egy olyan benyomásom akkor, és hát ezt a glagolitát is megnéztem, meg az OSK-ban van latinul írt glagolita nyelvtan és ABC-s könyv a horvát papság számára, és visszatekint is. Cseh irodalma van annak is, visszatekint arra, csak az eredetihez való viszonya, hogy az eredeti glagolitát tudja olvasni, az ezt rögtön nem fogja tudni olvasni, tessék nekem elmenni két darab szláv diplomával és csehfölösségű vizsgál, úgyhogy a lényeg az, hogy ennek a kultusznak a római érdeket is rátettek egy lapáttalmákat, Cirill megmérgezték Rómába, bocsánat a nyílt felfogásért, Hátor Imre 3+1-szer adta ki a könyvét 5 kiadásba. Ez most azt jelenti, hogy a Hátor Imrének a revideálte polgár változatai belefoglalom, akkor ez a szám jön ki. Tehát attól kezdve, hogy Cirill olyan nagyon barátnak fogadták Rómába, meg Metóddal is letetettek különböző hűségnyilatkozatokat, stb. Hát volt egy több évszázados hagyomány ezzel a testvérpár ellen. És hát akkor, hogyha a kongregáció, de Propaganda Fide, aminek az volt a lényege, hogy a Róma szellemét állt, azt gondoskodik, akkor biztos, hogy az imicsnek az asztala, tehát itt most ne húzzuk az időt, az imicsnek az asztala, de ezt is meg kellene nézni, hogy milyen szerepe volt Rómának abban, hogy ekkor a jeromos kultusz alakult ki, mert ez biztos, hogy egy bizonyos mértékig olyan, és akit befejezem, de ez olyan, mint amikor a Bencés rendnek van egy bizánci liturgikus ágat, amit a bazilitákkal szembe hoztak létre, és ez is egy leegyszerűsítés, de egy hagyomány kialakulásában ilyen nagyon erős római érdekeknek és ilyen nagyon súlyos szervezetek, mint a hitterjesztési kongressz, nyilvánvalóan ennek is szerepe van, még akkor is csak ez picit nem etikusan hangzik, amit mondok, de hát
köszönjük szépen, ezt majd még lehet folytatni, mert még egy könyvbemutatónk is van, nem tudom,
hogy... Hát csak annyit mondanék, hogy ez valóban a Szent Céknek is nagy szerepe volt ennek a kultusznak az alakításába, illetve ők receptívek voltak erre, hát ugye a 18. századig, amíg ennek ez a glagolita hagyomány kinyúlik, rengeteg hulláma van, úgyhogy itt különböző korszakokban ez különbözőképpen állt hozzá a szentszék is, de volt ennek valóban. És ez egy elfogadott, ez egy elfogadott hagyomány volt.
Köszönjük szépen akkor még egyszer Korondi Ágnesnek, hogy egy ilyen remek előadást tartott Szent Jeromos kis középkori kultuszáról. Öt még össze is